Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a Hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a Reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja a Kapcsolódjunk követ. Most pedig Reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Oppenheimer fölényes sikerével zárult a filmes díjátadók idei szezonja múlt vasárnap. A Christopher Nolan által rendezett film összesen 7 díjat nyert a 96. Oscar díjátadón. A legjobb film mellett a legjobb férfi főszereplő Cillian Murphy, valamint a legjobb férfi mellékszereplő Robert Downey Jr. díja is a produkcióhoz tartozott. A Trend FM által megkérdezett filmszakértő elmondta, hogy a 2022-es díjátadó után ismét örülhettünk magyar sikernek is. Mihalek Zsuzsa két látványtervezővel együtt a legjobb produkciós dizájnért járó Oscart hódította el. Dudás Viktor kiemelte, hogy a magyar győztes segít tovább emelni a hazai filmipar már eddig is magas presztízsén. Maurer Kristóf interjúja.
A 96. Oscar-gálán idén egy egyértelmű favorit tarolt, ez az Oppenheimer film volt. Nevezhetjük-e ezt a dominanciát és a sok kategóriás győzelmet, amit az Oppenheimer aratott, egyáltalán meglepetésnek most már itt a filmdíjat adók szezonjának végén?
Meglepetésnek nem lehet mondani az Oppenheimer sikerét. Igazából tényleg az lett volna a meglepetés, hogyha az Oppenheimer a sok előzetes díját nem tudta volna végül Oscarra váltani. Plusz azt se felejtsük el, hogy azért a nézők is szerették a filmet, tehát mégiscsak a tavalyi év harmadik legnagyobb bevételét ilyen filmalkotásról beszélünk, amit már lassan közel 1 milliárd dolláros világviszonylatú bevételhez közelít. Mondhatjuk, hogy olyan filmet jutalmazott az akadémia, amely a szakmának és a közönségnek is egyaránt tettet. Jegyezzük meg hozzá, hogy ugye 2004-ben volt legutoljára, hogy a Gyűrűkora, a király visszatér nyert blockbuster film, és azóta az elmúlt 20 évben nem nagyon tudunk mondani olyan filmet, amely a filmes díjátadókon és a mozipénztáraknál is hatalmasat kaszált volna, úgyhogy most végre valahára a blockbuster Oscar díjnak örülhetett a szakma és a közönség.
Volt egyébként olyan díj, amely a gála előtt nem volt várható, és esetleg meglepetés eredmény született valamelyik kategóriában?
Hát az Emma Stone azért részben mondhatjuk, hogy meglepetés az előzetes díjak ismeretében is, mert noha az Emma Stone is néhány fontos díjat bezsebelt a díjszezon folyamán. Ugye két héttel korábban volt a SAG-AFTRA, az amerikai színész szakszervezet díjátadója, és ugye ott a Lily Gladstone nyert, és ugye az fontos tudni, hogy az Oscarnál is a különböző kategóriákban a szekciók szavaznak, és csak a legjobb film kategóriára szavaz a teljes akadémia tagság, és ugye az amerikai színész szakszervezet és az Oscar színész szakosztálya azért elég nagy átfedést mutat a tagok tekintetében, de az, hogy a Lily Gladstone végül is ezt a SAG-AFTRA díjat nem tudta díjra váltani, ez mondhatjuk, hogy nem példa nélküli, de ritkán szokott előfordulni, tehát ezért mondhatjuk, hogy ez meglepetés. A másik meglepetés az Ford Jefferson forgatókönyvíró rendező adaptált forgatókönyvdíja az amerikai irodalom című filmért. A Critics Choice szavazatommal még az azon elején én is rászavaztam, de azóta eltelt időszakban olyan dominanciát mutatott be az Oppenheimer, hogy nagyon úgy tűnt, hogy a legjobb adaptált forgatókönyvet is az Oppenheimer húzza be, de itt ebben a kategóriában azt mondom, hogy Ford Jefferson díja, aminek én személyesen nagyon örülök, a meglepetés kategóriába tartozik.
Az idei Oscar gála ugye magyar győztest is látott, Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák című film díszletberendezője, két társ látványtervezővel közösen nyert díjat. Beszéljünk arról, hogy mekkora jelentőségű az, hogy egy magyar származású filmprodukcióban dolgozó személy is hódított el idén díjat. Milyen gyakoriak egyébként a magyar díjak az Oscaron?
Hát ide két évvel ezelőtt Sipos Zsuzsa a Dűne első részéért ugyanebben a kategóriában érdemelt Oscar díjat. Tehát azt lehet látni, hogy az, hogy egyre több külföldi produkció jön Magyarországra, és a magyar szakembereket alkalmazzák, akik világviszonylatú, világszínvonalú produkciót letenni az asztalra egy film sikerjét. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy szívmelengető és nagyon büszkének kell rájuk lennünk. És ugye a Szegény párák ugye 4 Oscar díjat vitt haza, és ugye ebből 3 olyan kategória, a legjobb smink, a legjobb kosztüm és a legjobb látvány, amelyek a színészek munkáját segítő kategóriák. Tehát az, hogy egy színészen milyen ruha van, milyen sminkben és milyen díszletben mozog, az nagy mértékben hozzájárul az alakításhoz. És ugye ennek a 3 szegmensnek a létrehozásában ugye Magyarországon forgatott filmről beszélünk, a magyar szakemberek munkája elengedhetetlen volt. Ugye ezért is fordulhatott elő az, hogy a legjobb kosztüm díjával kitüntetett tervező ugye első között Magyarországnak, Budapestnek és a magyar stábnak köszönte meg a közreműködést és a részvételt a filmben, mert az ő munkájuk nélkül nem sikerült volna ezt a fontos eredményt elérni. És hát ugye az, hogy Mihalek Zsuzsa révén újra a magyar technikai Oscar-díjasunk van, ez mutatja azt, hogy nem véletlen, hogy a külföldi produkciók ilyen nagy számban egyre nagyobb és komolyabb színvonalú produkciókat hoznak ide Magyarországra.
Tehát mondjuk azt, hogyha a magyar Oscar-díjas születik a gálán, vagy mondjuk egy hasonló filmet, mint például a Szegény párák sikeresen leforgatnak Magyarországon, az egyébként akkor serkenti azt, hogy minél inkább Magyarország növekedjen ezen a filmipari palettán, és akkor ezzel együtt párhuzamosan ugye a magyar filmipar is tud növekedni.
Hát ugye a magyar filmipar ugye most már több mint 100 milliárd forintos bevétel fölött tart éves szinten, és ugye London után Budapest a második legfrekventáltabb célpontja a külföldi, leginkább az amerikai filmeseknek, ami egyrészt nyilván nagyon jó, mert a szakembereink világszínvonalú produkciókban tudják bizonyítani a képességüket, a rátervezettségüket, és azért egy picit azért ez teher is a magyar filmeknek, mert a legjobb szakembereinket olyan gázsival csábítják magukhoz a külföldi produkciók, amivel nyilvánvalóan egy hazai produkció nem nagyon tud versenyezni, és hát ugye ez szakember hiány ül már itthon, elsősorban a hazai produkciók számára, de most azért egy picit mosolyogva azt mondom, hogy ez legyen a legnagyobb problémánk, mert aki akar dolgozni, az tud is, és hogyha ennek az az ára, hogy 2 évenként egy újabb magyar szakembert emelheti magasba a világ legrangosabb filmes trófeáját és elismerését, azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami édes teher a számunkra.
Kanyarodjunk még röviden vissza az Oscar díjátadóhoz, sőt, kicsit tágítsuk ki a képet, hiszen ezzel talán lassan kijelenthetjük, hogy a díjátadók szezonja most már lezárult itt. Alapvetően hogyan értékelhetjük ezt a díjátadó szezont, valamint a 2023-as filmes évet így ennek a tekintetében?
Hát azt gondolom, hogy a Barbenheimer jelenség az még évtizedek múlva is, ha visszaemlékszünk 2023-as filmes évre, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a két film tematizálta abszolút a mozipénztárakat, és egyébként a filmes díjátadót is, mert noha a Barbie ugye lényegesen kevesebb jelölést ért el, mint amire előzetesen számolni lehetett, tehát ugye a Barbie-nak csak 8 jelölése volt, amiből végül is ugye csak egyet tudott Billie Eilish és testvére révén a legjobb betétdal kategóriában díjra váltani. Azért ez egy nagyon emlékezetes év volt, mert hiszen ugye egy közel fél éves színész és forgatókönyvírói sztrájk is megnehezítette a filmkészítőknek a dolgát, mert ugye sem moziba nem tudtak új filmek indulni, sem pedig forgatások nem tudtak zajlani, tehát valóban ez egy nehéz év volt, de így most visszatekintve látva azt, hogy mondjuk mely filmek kaptak jelölést a legjobb film kategóriával, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon sokszínű és nagyon széles merítésű volt 2023 filmes éve.
Az elmúlt percekben Dudás Viktor filmszakértőt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Fenntarthatatlan helyzetbe kerülhet a kínai gazdaság, ha továbbra is a geopolitikai szándékok vezérlik az ország döntéseit. Ezt mondta a budapesti Corvinus Egyetem docense. Annak ellenére, hogy a kínai gazdaság huzamosabb ideje gyengén teljesít, a kormány 7,2%-kal emelte az ország védelmi költségvetését. A rádiónk által megkérdezett Kína kutató elmondta, hogy az ország sok ideje keres alternatív gazdasági modelleket, azonban a kormányzat geopolitikai érdekei túl nagy befolyással vannak a gazdasági döntésekre is. Matura Tamást Maurer Kristóf arról is kérdezte, hogy milyen ágazatok hozhatják el a Kína által évvégéig kitűzött 5%-os gazdasági növekedést.
Kína a múlt héten mutatta be 2024-es gazdasági céljait, illetve célkitűzéseit. Idénre egy 5% körüli gazdasági növekedést várnak, és ez azzal jár, hogy a gazdasági modellt azért jelentősebb mértékben változtatni kellett, hiszen az elmúlt időszakban azért nem feltétlenül a legfényesebb eredményekről számolhattunk be a Távol-Keletről. Kezdjük az a beszélgetésünket, hogy milyen jellegű frontokon szeretnének változtatni, hol látják azt, hogy fejlődésre van szükség.
Kínai politikai és gazdasági vezetés legalább 15 éve tisztában van azzal, hogy a jelenlegi gazdasági modell fenntarthatatlan, és ezen mindenképpen változtatni kellene. Már a 12. ötéves terv, ami 2010-től volt lényegében hatályban, kimondta azt, hogy a belső fogyasztást kellene növelni, és az addigi extenzív gazdasági növekedési modellt át kéne alakítani egy intenzív tudásalapú gazdasági modellre. Na most ez különböző politikai okokból a Xi Jinping fémjelezte jelenlegi kínai vezetés nem lépte meg az elmúlt bő évtizedben, ami végül is óriási gazdasági egyensúlytalanságokat vezetett az országban. Egy ingatlanpiaci buborék alakult ki, és úgy általában az állótőke beruházás ezen belül is az infrastruktúrális építkezések domináltak. Ez eljutott odáig, hogy mára egyébként Kína a világ tőke beruházásainak 30-35%-áért felel, ami fenntarthatatlan, meg is állt tulajdonképpen ilyen szempontból a gazdasági növekedés az elmúlt években. A valódi növekedés az lehető sokkal közelebb volt a 0%-hoz, mint a 3-4%-hoz, amit a hivatalos adatokban láthattunk. Na most jelenleg azt figyelhetjük meg, hogy a kínai vezetés nagyon erősen keresi a kiutat ebből. Infrastruktúrát már nem tudnak olyan ütemben építeni, ami fenntartaná a gazdasági növekedést. Ezen belül az ingatlan szektor különösen megbicsaklott, és egyelőre nem látjuk azt sem, hogy képesek lennének a belső keresletet felélénkíteni annyira, hogy ez a gazdasági növekedés további forrásává váljon.
Említette ezt a egyik legnagyobb kérdés jelentő ingatlanpiaci buborékot, amelyel kapcsolatban fogalmazhatunk talán, úgyhogy ez kipukkadt. Az elmúlt hónapokban gondolok itt például az Evergrande ügyre, és akár arról is lehetett olvasni, hogy a kínai ingatlanpiac valamennyire az összeomlás szélén van. Ezzel kapcsolatban mik a jelenlegi tervek, hogyan lehet ebből a szituációból kihúzni, amiben azért itt belesüllyedt az elmúlt időszakban?
Nem történt akkora kipukkadás, mint 1989 és 90 környékén a japán ingatlanpiacon. A kínai vezetés ilyen szempontból már tanult a japánok hibáiból, és inkább egy leeresztésről beszélhetünk, hiszen a kínai kormányzata az erős központi vezetésnek köszönhetően számtalan intézkedést eszközölt, amelynek köszönhetően a különböző kínai fejlesztők, ingatlanpiaci fejlesztők további pénzhez juthattak. Ez egyébként hosszú távon ugyanúgy árthat a gazdaságnak, hiszen az állami beavatkozás ezen a téren sem szokott jót tenni, de sikerült ezt az ingatlanpiaci buborékot valamennyire leereszteni. Ugyanakkor tekintve, hogy a kínai népesség megtakarításainak döntő többsége, akár 60-70-80%-a is az ingatlanban fekszik, ez tulajdonképpen újra ellehetetleníti, vagy még inkább ellehetetleníti a belső fogyasztás élénkítését, hiszen a kínaiak azt érzékelik, hogy az eddigi tartalékaiknak az értéke az ingatlanok értékével párhuzamosan csökken. Úgyhogy ezzel a kormány egyelőre nem nagyon tud mit csinálni. Azt látjuk, hogy az elmúlt bő másfél-két évtizedben sikerült magukat bekormányozni egy olyan csapdába, ami hát elég meglepő annak a fényében, hogy Japánnak a sorsa az jól feldolgozott és jól dokumentált tudományosan leírt folyamat volt. Ebből tanulhatott volna többet is a kínai kormányzat, de hát látszik, hogy ha a politika az elsőleges meghatározó, akkor hiába a gazdasági figyelmeztetések, politikusok képesek ugyanazokat a hibákat újra elkövetni.
Hogyha már politikai vonatkozásokról beszélünk, akkor talán azt is meg kéne említeni egy ilyen nagyobb oszlopként, ahol talán kiugró emelkedés figyelhető meg Kína figyelmében, valamint költségvetésében is, ez a hadászat. Itt egy 7,2%-os emelkedést láthatunk. Nem gondolhatjuk azt alapvetően, hogy ez csak gazdasági motivációk szempontjából történik jelenleg. Igazából milyen cél érdekében hozzák mondjuk ezeket a döntéseket meg, hogy a hadászatot ilyen tempóban fejlesszék?
A jelenlegi kínai elnök pártfőtitkár Xi Jinping teljesen egyértelművé tette az elmúlt években, hogy számára a gazdasági növekedés az igazából most már csak másodlagos jelentőségű, ami éles ellentétben áll az elődei által követett politikával, és ehhez képest tartja ő a geopolitikai és elsősorban katonai fejlesztéseket és a geopolitikai kihívást sokkal fontosabbnak. Elsősorban itt ugye az Egyesült Államokkal való szembenállásra érdemes gondolni. Na most ezzel az a probléma, hogy ezt a katonai fejlesztéseket a gazdasághoz képest prioritizáló politikát láthattuk már a Szovjetunióban. Ennek megfelelően ez hosszú távon fenntarthatatlan lesz természetesen, hiszen nem nőhetnek gyorsabban a katonai kiadások, adatok, mint a gazdaság teljesítménye, legalábbis a végtelenségig. Meglátjuk, hogy ezt Kína mennyi ideig képes fenntartani, és hogy ez mekkora terhet fog jelenteni a gazdaság és a társadalom számára. Különösen annak fényében, hogy a kínai kommunista párt és a kínai társadalom közötti eddigi társadalmi szerződést az arról szólt, hogy mi a párt lehetővé tesszük számotokra az egyre gyorsabb jóléti növekedést, cserébe ti a nép nem szóltok bele abba, hogy egy pártrendszer uralkodik az országban. Na most, hogy a gazdasági növekedés olyan szinten lelassul, mint amit láthattunk az elmúlt egy-két évben, és ez így is marad, akkor ezt a társadalmi szerződést egyre többen kérdőjelezhetik meg majd az országban, és ezen nem fog segíteni a katonai technológia fejlesztésre.
Az Egyesült Államokkal szembeni fegyverkezési verseny talán ilyen leképződése a dél-kínai tengeren kialakuló szituációk, legyen szó mondjuk a Fülöp-szigetekről, legyen szó Tajvanról, azért itt folyamatosan azt látjuk, hogy Kína konfliktusban áll a szomszédos országokkal, nyilván azért ez is motiválja a fegyverkezési folyamatokat.
Igen, ez a kettő egyébként szorosan összefügg egymással, hiszen az egyik fő oka annak, hogy Kína mind a kelet-kínai, mind pedig a dél-kínai tengeren megpróbálja bázisokat kialakítani, és tulajdonképpen a saját pufferzónájává tenni ezeket a területeket. Az leginkább az, hogy Kína rendkívül sérülékeny a partvidéke mentén, ott lakik a lakosság többség és a gazdasági termelés is ott koncentrálódik, és hát a fő ellenfelei nem csak az Egyesült Államok, hanem Washington térségbeli szövetségesei pedig többnyire tengeri hatalma, így Kína ebből az irányból számíthatna valamiféle nyomásgyakorlásra vagy hosszú távon fegyveres konfliktusra. Úgyhogy leginkább erről van szó, amikor a dél-kínai tengeren továbbra is fokozza a feszültséget, de jelenleg azt kell mondanunk, hogy az ottani országok, akár a Fülöp-szigetek, akár Malajzia nem képesek ellentartani a kínai flottának, hiszen Kína nagyságrendekkel erősebb náluk.
Még egy talán utolsóbb szektort emelnék be a gazdasági növekedés témakörébe. Ez a chipipar, amelyet azért az Nvidia esetében az elmúlt, hát bő egy évben megfigyelhettünk, hogy jelenleg egy rendkívül profitáló iparág, és jelenleg úgy tűnik, hogy a kínaiak is egyre inkább próbálnak investálni ebbe az irányba. Volt itt szó egy 27 milliárd dolláros befektetésről. Mit látunk itt egyébként jelenleg?
Korábban elmondtam azt, hogy a kínai kormány keresi a kiutat a jelenleg gazdasági nehézségek közül, és azt látjuk, hogy a ipari termelésbe próbálják átirányítani az erőforrásokat, oda mennek át a pénzügyi hitelek és egyéb eszközök. Ez azt jelenti, hogy Kína szeretné felfuttatni az exportját, hiszen a belső fogyasztása az elégtelen mindennek a többlettermelésnek a felszívásához. Most ha Kína felfuttatja az exportját, akkor ez azt jelentené, hogy a nagy nyugati országoknak, elsősorban az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak lényegében csökkentenie kéne a saját ipari termelését, hogy felszívja a kínaiaknak az exportját. Ez a jelenlegi politikai helyzetben nem fog megtörténni, vagy legalábbis én a protekcionizmusnak a további erősödésére számítok. Ehhez tartozik egyébként szűkebb értelemben ugye a félvezetőipar is. Itt Kínának kettős célja lehet, az egyik, hogy képes legyen önellátásra, különösen a jelenleg még leginkább tajvani, részben koreai, részben japán és amerikai kézben lévő legfejlettebb, legkisebb csípeknek az esetén. Ez gyakorlatilag egy nemzetbiztonsági kérdés Kína számára, hiszen ezekből a csípekből elsősorban behozatalra szorul, már pedig a modern technológia ideértve egyébként a haditechnológia is rendkívül ráutalt ezekre a félvezetőkre és mikrocsipekre. Úgyhogy a kínai befektetések azok elsősorban erre irányulnak, illetve részben válasz arra, amit láthattunk az utóbbi években mind Európában, mind pedig az Egyesült Államokban, hogy felvéve a kínaiak által odadobott kesztyűt, a nagy nyugati országok is elindultak a állami szubvenciók és a különböző fontos iparágak, így például a félvezetőgyártás szubvencionálása, tehát állami támogatása felé. Egy nagy globális versenyt látunk ebben kialakulni, meglátjuk, hogy az évtizedes tapasztalattal rendelkező Kína jön neki jobban ebből a szubvenciós versenyből, vagy a nyugati országok képesek felvenni itt a kesztyűt.
Matura Tamás Kína kutatót hallották, most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd jövök vissza egy vöröstengeri konfliktussal is összefüggésben lévő pénzügyi mechanizmussal. Miben tartjuk a pénzünket, ha a nemzetközi konfliktusok átszabják a devizapiacot? Visszatérünk erre a hírek után.